Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk a zsidókhoz írott levél 3. fejezetében, az első verstől kezdve a következőképpen. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogy a Mózes is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis nagyobb dicsőségre volt méltó, mint Mózes, mint ahogyan a háznál nagyobb tisztessége van a ház építőjének, mert minden háznak van építője. Aki pedig mindent felépített, az Isten az. Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, bizonyságául annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza vagyunk mind, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján, a pusztában. Amen. Szent testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Nem véletlen, hogy másképpen szólítom a gyülekezetet, és nem csupán azzal, hogy kedves testvéreim, hanem hogy szent testvéreim a Jézus Krisztusban. Tudnilik, ezzel kezdődik a mai igénk, és nem véletlenül. Arról beszél, hogy mi szent testvérek vagyunk. Persze talán azt gondoljuk, amikor ezt így meghalljuk, hogy jó, hát gyülekezeti tag vagyok már x éve, vagy x évtizede, de azért én még soha nem éreztem magamat szentnek. Más esetleg azt gondolja, hogy persze, hogy ne lennék az, legalábbis a sok léhűtőhöz képest, akik valahol távol élnek a gyülekezettől, nem járnak templomba pogányok, és itt tovább. Lehet, hogy ismét mások azt gondolják, hogy hát én nem is vagyok hívő, én nem is járok templomba, ez nem nekem szól. Igaz, hogy a magam módján vallásos vagyok, de hát azért mégis, ez már túl sok lenne. És ki tudja, még hány-hány gondolat fogalmazódik meg bennünk, pedig valamennyi tévedésen alapszik. Itt arról van szó, hogy mindenki, aki hallja, Isten kijelentése szerint szent. Isten kijelentése szerint, nem a magunk elgondolása szerint, nem a magunk cselekvése szerint, hanem Isten cselekvése szerint. Nem a magunk érzései, érvei és cselekedetei alapján, mert Isten hívott el bennünket a vele való kapcsolatra, ő határozott így, hogy hozzá tartozzunk, és ezt jelenti a szent. Hadd mondjak egy hasonlatot. Van, amikor a szülő elfárad a gyermeknevelés közepette. Nem tudom, hogy ismerőse egy-két embernek. Igen, úgy érzem a lélegzetvételekből, hogy azért ez ismerős. Néha úgy elfáradnak a szülők, vagy lehet, hogy minden nap. És egyszer egy ilyen szülő mondta azt, hogy kifogyott a türelemből, és ahogy felkelt, már is az jött, az vágott bele, az a gondolat, hogy elegem van már ezekből a gyerekekből. Nem hallgatnak rám, már 100-szor elmondtam, mégis elfelejtik, mégsem teszik a helyére, belefáradtam már. Elegem van már belőlük. Viszont a második gondolata ez volt ennek a szülőnek. De hát én akartam őt. Hát én döntöttem úgy, hogy megszülessen. Nem ő akarta, nem ő akart világra jönni, hogy aztán be kelljen tartani azokat a különböző elvárásokat, törvényeket, amiket támasztok elébe. Hát én akartam, hogy legyen. Akkor hogy mondhatom azt, hogy belefáradtam? Hogy mondhatom azt, hogy elegem van? Tovább víve a gondolatot, de én is, mint szülő, nem magam döntöttem az életemről, nem magam döntöttem a sorsomról. Életre lettem hívva, én is. Nem magamat hívtam az életre. És emberi vonalon, hogyha tovább megyek, végig lehet ezt vezetni, hogy emberi vonalon nincs senki, aki magáról döntött volna úgy, hogy szeretne élni. Életre lettünk hívva. És nem egy másik ember hívott életre. Azt gondolom, hogy csak Istennel lehet megérteni, vagy legalábbis egy picit megsejteni a létezés mélységét, és megbékélni a léttel, megbékélni a bennünk kavargó gondolatokkal. Ha Isten nem lenne, tegyük fel mondjuk, hogy az ateizmusnak igaza van. Azt gondolom, hogy az egyetlen értelmes gondolat az lenne, hogyha senki nem vállalna gyermeket, hogy ne idézzük elő újra és újra ezt a fájdalmas dilemmát, ezt a kérdéssort. Miért vállalnánk akkor gyermeket, hogyha úgyis meghalunk, és a lét értelmetlen? De hogy ez mennyire hibás gondolat, bár logikus gondolata az ateizmusnak, logikus gondolata lenne, az mutatja, hogy mennyire hibás ez a gondolat, hogy az Isten létezése, a lét értelme sokkal mélyebben van benne mindenkiben, még egy ateistában is, sem, hogy ilyen logikusan végig gondolja ezt az egészet. Tehát egy logikai bukfencet csinál az ember, és akkor is érzi, akkor is gondolja, hogy van értelme az életnek, hogyha nem hiszi azt, hogy Isten hívta életre, hanem csak magától véletlenül van. Akkor is ragaszkodik hozzá. Van valami értelme. Meggyőződésem, hogy azért, mert még egyszer mondom, nagyon mélyen benne van mindenkiben az a tudat, hogy Isten létezik, és a létnek értelme van. Mert a lét értelme Isten hívásában, Isten elhívásában rejlik, és erről szól ez a mai ige, hogy Isten hívott el bennünket. Ő hívott el gyermekének, és ezt jelenti, még egyszer mondom, a Szent, ami nem a gyermekek cselekedetétől, nem a gyermekek jóságától függ, tehát az, hogy a családban lehet egy gyermek, az nem az ő cselekedetétől függ. Az nem a jó jóságától függ. Nem attól érzi magát családtagnak, hogy ő most jó, vagy nem jó. Mert ez nem érdemre megy, ez a szülők döntése. Az Isten döntése, hogy most nagyobb összefüggésekre világítsak rá, az Isten döntése az, hogy szent vagy, hogy az Istenhez tartozol. Még akkor is, hogyha esetleg valaki nem akar az Istenhez tartozni. Isten döntésének az eredménye a szentség. Az elhívás kérdésének a mélyére szeretnék egy picikét még ásni, mert itt erről van szó, hogy Isten hívott el bennünket, hogy az ő házában élhessünk. Azt hiszem, hogy már mindenki hallotta Nik Vujicsicsnak a nevét, aki áprilisban már Magyarországon is járt, és több előadás is tartott arról, hogy ő, mint aki végtagok nélkül született, és megpróbált öngyilkosságot is elkövetni, fürdőkádban víz alá nyomta magát, mert nagyon nehéz volt megbékélnie ezzel a helyzettel. De hogy hogyan találta meg az élete értelmét a kereszténységben, Jézus segítségével. Na, arról már megjelent neki az első könyve, magyarul is, de most már megjelent a második könyve is, amelyben arról ír, hogy mennyire fontos, hogy ezt az elhívást Istentől megkapja az ember. Tehát enélkül nem lehet élni. Arra jöttem rá különben a könyv olvasása alapján, hogy az elégedetlenségnek a forrása sohasem az, hogy most akkor két kezünk, két lábunk van-e, vagy nincsen. Hogy mennyire élünk jól. Ez egészen máshol rejlik az elégedettség és elégedetlenség érzése. Isten elhívásában tudom-e, hogy beletartozom az ő családjába, vagy pedig nem tudom még. Nagyon sok híres emberre is találkozott élete folyamán a Nick Vujicic, és hát már tudjuk, hogy keresztény filmekben szerepel is, például a Pillangó cirkuszban, amit ajánlok mindenkinek megnézésre. És az egyik ilyen híres ember, akivel találkozik, az Eduardo, nem tudom megmondani most az ő vezeték nevét. Lényeg az, hogy egy elég hírneves színésznek indult az Eduardo, mert azt érezte, hogy sokkal többre értékelik az embert, sokkal többre értékelik az emberek a másikban azt, amit tesz és amit birtokol, mint azt, aki valójában. És ezért ő otthagyta a jogi pályát, és amikor egyetemista volt, otthagyta, és azt gondolta, hogy színész, énekes vagy modell lesz, mert hát azok sokkal sikeresebbek, sokkal inkább a középpontban vannak, sokkal inkább lehet látni azt, hogy milyen szép karriert futnak be. Sokkal inkább része van a sikerekben, a birtoklásban, mert ő pénzt, nőket, hírnevet akart. Az 1990-es években létrehoztak a barátaival egy Cairo nevű együttest, sikereket értek el, aztán 1997-ben megkapott egy mexikói szappanoperában egy főszerepet, ott is sikeressé vált, egyre inkább ismerté lett. 2001-ben pedig szerepet kapott Jennifer Lopeznek egyik erotikus videóklipjében. És nem csak ilyen erotikus területen, hanem illetve a filmvilágban, hanem az újságokban is, Playboyban is szerepet kapott. És az olvasói így mondták már, hogy ő a legdögösebb latin sztár. Hát persze, ugye ezt akarta ő elérni többek között. De itt még nem állt meg a karrierje. Egy Los Angeles-i rendező, filmrendező volt, aki felfigyelt egy repülő úton az ő beszédére. Tudnék, erős akcentussal, erős spanyol akcentussal beszélte az angolt, és azt mondta ez a rendező, hogy neki pont egy ilyen szereplőre van szüksége a következő filmjében. Elvállalná-e, hogy ne vállalta volna, örömmel ment Hollywoodba, és ez további sikerekkel kecsegtetett, és nagyon jól alakultak a dolgai. Viszont itt már azt mondja el, hogy a lelke nagyon zaklatott volt. Mert érezte valahol a szíve mélyén, hogy nem ez az ő elhívása. Az elhívás szóra szeretném tenni a hangsúlyt. Nem erre rendelte, hívta őt az Isten. Összezavarodott. Általában jellemző volt rá a düh, indulat ford benne, és ezért nagyon nehéz volt vele együtt dolgozni. Színésztársai jól tudták ezt, tapasztalták. És lassan-lassan felemésztette ez a boldogtalanság. Lényegében erről van szó, hogy amikor letér az ember az Isten általi elhívásról, az Isten általi útról, akkor fokozatosan elvész a lelkesedés, elvész az erő, elvész a szenvedély, és aztán szépen lassan a porba hull az elhivatottság. Egészen konkrétan így ír Eduardo, idézem, olyan voltam, mint az agár, amely a versenypályán üldözi a műnyulat. Amikor a kutya elkapja a nyulat, fémbe harap, és mivel fájdalmat okoz magának, soha többé nem fut a csali után. Azt mondja, ez műnyúl volt, a siker, a pénz, a hírnév. Érdekes, elérte, amit kitűzött maga elé, és fájdalmat élt át. Így folytatja, hazugságot üldöztem, és amikor eljutottam oda, ahová akartam, nem éreztem mást, csak fájdalmat. Mi a következő érzése az embernek ilyenkor? A bűntudat. Miért rontottam el? Elkezdi vádolni az ember magát. Ebben az időszakban foglalkozott vele egy angol tanárnő, javítsa az angol tudását, aki viszont egy elhivatott, megint az elhivatott szó jön elő. Egy elhivatott ember volt, keresztény ember volt, és ő mutatta meg neki a kivezető utat ebből a lelki válságból. Persze az első része mindig ennek az útnak a bűntudat erősödése, hiszen azt érezte, hogy a tehetségével, és ez teljesen összeomlasztotta őt, nem Istent magasztalta, hanem például nőket bántott meg, használt ki. Vagy a latin férfiakról egy teljesen negatív képet erősített a filmjeiben. Tudnék, hogy a latin férfiak szexőrültek, drogdílerek, kegyetlen gyilkosok, és így tovább. És amikor erre rájött, hogy mit tett igazából, mi volt az egésznek a kimenetele, teljesen összeomlott és bűntudata volt. És ekkor ment el először gyónni, és tette le először mindazt, ami terhelte őt. És elindult egy belső úton. Ez egy kifelé tartó út volt, ahol eddig járt, most egy befelé tartó útra indult el. Így fogalmaz, nem akartam már híresség lenni, hanem Isten szolgáló lélek akartam lenni. Elhatározta, hogy azt hiszem, hogy az ekvádori dzsungelbe szeretne menni misszióba. Persze tartotta a kapcsolatot a gyülekezetével és a lelkészével, és a lelkész egy nagyon meggondolkodható dolgot mondott neki. Azt mondja, Hollywood lesz a te dzsungeled. Nem kell neked 1000 kilométerre menni, maradj itt, ahová az Isten hívott, csak nem arra hívott, hogy te most ott pénzt szerezzél, meg sikert halmozzál sikerre, azért hívott oda, hogy azoknak a szegény embereknek, jól mondtam, szegény embereknek segíts. Milyen szegény emberek vannak ott? Hírnevesen. Hát mondjuk hallottunk arról, hogy valaki attól való félelmében, hogy rákos lesz, leműti a melleit. Hát micsoda félelem ez? Szegény emberek. Tehát ez lesz a te dzsungeled. És valóban ezt tette, egy céget alapított, aminek metanója a neve, metanója, jól tudjuk, megtérés, a gondolkodás megváltozott, Jézus ezt használja az Istenhez való hozzáfordulásnak, és keresztény filmeket készít, például a Bella című filmet, vagy a Little Boy-t, megrendítő drámák az életről, Istenhez találásról, missziós utakat szervez Szudánba, Perúba, Haitiba, abortusszal szembenéző nőknek segít megfelelő orvost találni, élelmet, munkát szerez nekik, hogy felnevelhessék a gyermekeiket, ne öljék meg. Azt mutatja az ő Eduardo elhívásának a története, hogy soha sincsen késő, Isten felszabadít, Isten megbocsát, elhív. És miután megbocsát, utána tudunk megbocsátani magunknak. Most sokszor szokták mondani azt, hogy bocsássunk meg magunknak, de a tapasztalat az, hogy nem tudunk addig, amíg az Isten bocsátát nem éljük át. És ebből fakad aztán egy cselekvő hit. Nagyon fontos dologra figyelmeztet azonban még a mai igénk, a felolvasott szakasz, a megkeményedés veszélyére. Mert a megkeményedés is bekövetkezhet egy ilyen bűntudat után, mikor az ember rájön arra, hogy elrontotta az életét. Tudnilik, mit gondol ilyenkor az ember, mit csugol a sátán a fejébe? Ha eddig nem sikerült, miután már elérted ezt és ezt, és mégsem sikerült elérni a boldogságodat, akkor ezután sem fogod elérni. Vagy, ha már ennyi mindent elrontottam, már nincs értelme újat kezdeni. Talán ez a leggyakoribb hazugsága a sátánnak. Most már, hogyha ennyi évet, ennyi évtizedet elrontottál, nincs értelme újat kezdeni. Ez a bűntudatnak a jele, de éppen ezért jött Jézus, hogy megbocsásson, és azt mondja, nincsen semmi baj. Úgy, ahogyan a bűnös nőnek mondja, tudjuk, ismerjük a történetet, én sem ítélek el téged. Menj el, és többé ne védkezz. És ezt mondja Jézus, nincsen semmi baj, én veled vagyok. Ő az, akiről így ír a zsidókhoz írott levél, hű a megbízójához, Istenhez. Úton vagyunk, ezt így mondja a Bibliának az egyik könyve, a címe, hogy Exodus. Ugye a Mózes második könyvét nevezik így, latinul Exodus, kivonulás. Az új szövetséget új kivonulásnak nevezik. És arra biztat ez az ige, hogy ne fáradj el, ne keményedj meg, hanem érj célhoz. Mert Isten hívott el, nem te magadat, ahogy a magunkat nem tudtuk életre sem hívni, úgy erre az új életre sem tudjuk magunkat hívni. Isten hívott el. Felszabadító az, amikor az ember Jézus házába élheti az életét. Azért, mert ott tökéletes az elfogadás, és szabad hibázni. Egy anya fáradtan jött be egy bibliaórára, látta a bibliakör vezetője is, hogy nagyon ki van tikkadva, fásulva, és aztán kiöntötte a szívét, és azt mondta, hogy elege van már abból, hogy türelmetlen a gyerekekhez, és hogy ő nem tudja teljesíteni a követeléseiket. És emiatt állandó bűntudattal küszködik, hogy nem tud megfelelni, hogy ő nem elég jó anya. Aztán megkérdezte a bibliakör tagjait, hogy ti hogy vagytok ezzel? Mire a bibliakör vezetője azt mondja, én nagyon sokat kiabálok a gyermekeimre. Azonnal felszabadult ennek az anyának a hangulata. Arra jött rá, hogy igen, kifelé ő nagyon kedves, nagyon szimpatikus, vajra lehet, vagy kenyérre lehet kenni, mint a vajat. Senki nem gondolta róla, hogy ő mi mindennel küszködik otthon. Mert a szépet szeretjük mutatni. De hát a bibliakör arra jó, hogy az ember ki tudja önteni a szívét. Az Isten háza erre jó, hogy el tudjuk mondani, és véget vessünk a képmutatásnak, és tudjunk beszélni őszintén a bűntudatunkról. És tudjunk bűnbocsánatot kapni. És akkor erről beszélgettek. Nem kell, és nem is lehetsz tökéletes. Nincsen semmi baj, ha elrontod, mert ebben a házban, az Isten házában szabad hibáznod. Kedves szent testvérek, azért szent, mert Isten hívott el. És áldássá válik ebben a házban még az életünk összezavarodása is. Amikor már úgymond kiszeretünk a magunk elhivatottságából. Mert épp ekkor kezded megérteni az igazi hivatásodat, a létezésed értelmét. És ez erőt ad a megkeményedés ellen. És megerősödsz abban, hogy az Isten házában élsz, hogy laksz egész életedben, ahogyan a 23. Zsoltár befejeződik. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te hoztad létre ezt a házat, az Isten házát, a gyülekezetet, az egyházat. Tudod, láttuk és tapasztaljuk, hogy mennyi szervezet, mennyi csoport, jószándékú emberek alkotnak különböző csoportokat, és azok néhány év alatt megszűnnek, szertefosztanak. Urunk, a te házad azért marad meg, mert nem emberek építették. Az egyház azért örök, és mi azért élhetünk örökké a te közeledben, mert nem te, nem mi vagyunk azok, akik létrehoztuk. Nem mi fáradtunk érte, nem mi építettük, hanem te voltál az, aki létrehoztad. Kérünk téged, hogy taníts bennünket arra, hogy hogyan tudjuk a bűneinket eléd vinni, hogyan tudjuk elfogadni tőled a megbocsátást Jézus vére által, és hogyan tudunk tovább indulni a kivonulás útján, amely a te országod felé tart, hogyan tudunk tovább indulni cselekvő, tudatos küldetéssel. Kérünk téged, hogy így segíts és vezess mindnyájunkat. Amen.